utazzunk vagy ne utazzunk, érdemes-e otthagyni a biztosat a bizonytalanért, mi indít arra, hogy a megszokott, jól bevált munka-magánélet körforgást felrúgjuk, és mondjuk egy lakóautóban éljünk és járjuk a világot. Egyáltalán milyen hatása van ennek az életformának ránk, illetve a környezetünkre? Mai vendégem H. Horváth Orsoly, a turisztikai és marketing szakember, szakértő, azt is mondhatjuk, hogy digitális nomád, akivel különleges utazásaikról, vagy utazásairól is beszélgetünk a mai műsorban. Orsi, örülök, hogy velünk tartasz.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mai témánk, hogy hogyan tudunk röviden vagy hosszabb időre gyakorlatilag kicsekkolni a saját életünkből, és ezért Orsi, szerintem kezdjük azzal, hogy most is éppen úton vagy, illetve vagytok a férjeddel, hogyha jól emlékszem, vagy jól tudom, Szicíliában jártok, és egy olyan életet éltek, amiről sokan, én azt gondolom, hogy kényelemből, vagy félelemből, vagy éppen csak megszokásból még álmodni sem mernek. Mi az, ami téged vagy titeket ebben hajt, motivál?
Én mindig úgy éreztem az életem során, hogy jobb a változatosság, és sokkal szívesebben váltok helyzeteket talán, mint általában az emberek, és az életstílus is számomra egy ilyen változtatható opciónak tűnő dolog, és egyszer meghoztuk azt a döntést, amikor pont egy olyan élethelyzetben voltunk, hogy el tudtunk kicsit fizikailag szakadni a munkáinktól, hogy elindultunk egy hosszabb lakóautós útra. Az akkor egy éves utazás volt, ami leginkább Európán belül történt, de egy picit elkalandoztunk Marokkóba is, és amikor erről az útról visszatértünk, akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk úgy kialakítani az életünket, hogy beleférjenek ebbe rövidebb, hosszabb utazások is, elsősorban lakóautóval, mert nekünk ez a fajta utazás, ez a fajta életvitel vált be. Tehát, hogy ez legyen az egyik része az eltöltött időnknek, a másik része pedig hagyományosan otthoni környezetben, az otthoni feladatainkkal, munkáinkkal foglalkozva. És most pont megint egy olyan élethelyzetben vagyok, amikor meg tudtuk azt tenni, hogy 2-3 hónapra elszakadtunk otthonról. Szerencsés, hogy ez pont téli időszakra esik, hiszen ilyenkor picit még erősebb a vágy bennünk, hogy melegebb éghajlatra elköltözzünk, vagy mozduljunk. És most éppen egy dél-olasz útra indultunk, aminek Szicília a végpontja. Most pont a sziget közepe tájékán tartunk, és terveink szerint március eleje közepe tájékán fogunk újra hazaérni Magyarországra, és akkor folytatjuk ott az ottani életünket.
Igen, és hát beszédes, ahogy mondtad, hogy elköltözzünk. Tehát ez egyfajta költözés, egy picit, ahogy mondtad, a melegebb éghajlatra, és hát visszatérnék oda, hogy turisztikai és marketing szakember, illetve tanácsadó vagy. Van egyébként munka szempontjából most fix pont az életedben?
Vannak olyan megbízások az életemben, amikben fixen számítanak a munkámra, és amikkel én is fixen tudok kalkulálni az időbeosztásommal, illetve a másik, ami egy fix, az a saját családi kis lakóautó kölcsönző vállalkozásunk, ami szintén része az életünknek. De emellett én élvezem azt, amikor vannak benne olyan változó tényezők, amik mondjuk úgy, hogy derültékből a villámcsapás megjelenik, egy új kihívás, egy új feladat, akár egy új téma, amivel korábban még nem foglalkoztam. De összességében szerintem ez is személyiségfüggő. Van, aki jobban szereti a biztosat, a havi jellegű munkaszerződéses feladatokat, van, aki pedig élvezi azt, hogyha vannak olyan időszakok, amik sokkal intenzívebbek, sokkal leterheltebbek munka szempontjából, cserébe viszont vannak olyan időszakok, amikor jobban belefér egy lazább életvitel.
És akkor napközben dolgoztok, este pedig mászkáltok, vagy ez ilyen teljesen rugalmassá vált az életetekben, hogy mikor mit csináltok?
Amikor úton vagyunk lakóautóval, akkor próbáljuk úgy beosztani, hogy amikor indulnak a projektek, indul a munka, akkor sokkal több időt töltünk dolgozással, hagyományos módon ülünk a laptopok előtt, telefonnal, internetellátással, mindent ugyanúgy meg tudunk csinálni, mint otthon az irodából. Viszont, hogyha vannak olyan napok, amikor tudjuk, hogy konkrétan a mi munkánkra nincsen szükség, akkor pedig el tudunk indulni város nézni. Most például, hogyha a mai napot nézem, akkor olyan délután 2-3-ig dolgozunk, indítjuk a hetet, elindítjuk a munkafolyamatokat, és délután 2-3 körül pedig volán mögé ülünk, elvezetünk 2-300 kilométerrel odébb Agrigentóba, ami egy világörökségi helyszín, görög történeti emlékek találhatók ott, és ezt a délutánt az utazásra fordítjuk, holnap délelőtt megint dolgozni fogunk, délután viszont bemegyünk várost nézni. Tehát ilyenfajta mobilitás van benne. De természetesen ugyanúgy a feladatok elvégzésre kerülnek, csak máshogy beosztva az időt.
De ez mindenképpen nagyon kalandosan hangzik. Mennyire vagytok utazók, és mennyire vagytok turisták? Egyáltalán te milyen különbséget tennél a kettő fogalom között?
Én ilyenkor szeretek inkább utazóként gondolni magamra, de nekünk is vannak olyan célpontok, amikor sokkal inkább turisták vagyunk. Szerintem a kettő között az egyik jelentős különbség, hogy az utazó az utazást egy életformának tekinti, nem egy különleges, ritkán eljövő pillanatnak. Értem ez alatt azt, hogyha mondjuk 2 hónapot vagyok úton, akkor minden nap úton vagyok, sokkal közelebbről ismerem meg az adott társadalmat, a kultúrát, sokkal közelebbről találkozom emberekkel, élethelyzetekkel, míg hogyha turista vagyok, akkor rövid idő alatt nagyon koncentráltan, tudatosan szeretném azt a konkrét élményt megélni, átélni, ami miatt én oda mentem. Tehát kevesebb időm van, és akkor ezt intenzívebben töltöm. Amikor ilyen utazó üzemmódban vagyok, akkor ugyanúgy elmegyek én is bevásárolni, ugyanúgy mosok, főzök, takarítok, mint ahogy ezt otthon tenném, csak ezt épp a lakóautóban teszem, és ugyanúgy ez része gyakorlatilag az itteni életvitelnek, mint az otthoninak. Csak amikor mindezekkel végzek, akkor éppen én Szicíliában nyitom ki az ajtót, és ott sétálok mondjuk a citromfaligetek között, vagy éppen most egy olajfa liget mellett állunk. Tehát ez szerintem a legnagyobb különbség, hogy az utazás az egy sokkal ilyen slow living jellegű élmény, amikor jobban lelassulunk, jobban bele tudunk olvadni a helyi szokásokba, turistaként pedig egy sokkal intenzívebb, tömörebb élményt kapunk.
És azt mondtad, hogy az első utatok egyből egy egyéves európai, marokkói túra volt, és gondolom most már sokkal rutinosabbak, gyakorlottabbak vagytok, mint amikor a legelején elindultatok. Mit kellett megtanulnatok, és milyen nehézségek vagy izgalmas pillanatok voltak korábban?
Úgy fogalmaznék, hogy az első komoly utunk volt ez az egyéves, de azért előtte voltak már hosszabb lakóautós útjaink. A lakóautózás előtt mi is teljesen hagyományos turisztikai céllal utaztunk, általában felültünk egy repülőgépre, elmentünk egy városnéző túrába, teszem azt Londonba, Barcelonába, Madridba, és a tipikus városnézős helyszínekre, és nagyon szeretjük ezeket a fajta élményeket. És amikor elkezdtünk lakóautózni, akkor legelőször béreltünk egy autót, és azzal a Gardatóhoz mentünk el, és onnan egy hét után úgy jöttünk haza, hogy hát ezt szeretnénk, és ezt mi gyakrabban szeretnénk átélni, és vennénk egy sajátot. Az első hosszabb útunk az egy hónapos út volt, akkor Spanyolországba mentünk le, körülbelül Valencia környékéig jutottunk akkor el, és már abban az egy hónapban is sok minden kiderült, leginkább a lakóautóról, hogy technikailag hogyan kellene felkészülnünk egy hosszabb útra, gondolok itt az áramellátásra, fűtésre, vízrendszerre. Amikor onnan hazajöttünk, akkor elkezdtük azért nagyon komolyan felkészíteni az autót arra, hogy minden üzembiztos legyen, és tényleg minden összkomforthoz hozzátartozó szolgáltatás megbízhatóan működjön, vagy mindenre legyen egy B-terv, hogyha netán az első számú ellátás nem működik, például az energiaellátás nagyon fontos nekünk, főleg így, hogy dolgozunk is, folyamatosan töltjük a laptopokat, telefonokat, az nagyon fontos, hogy legyen nálunk tartalék akkumulátor, ami hogyha a fő energiaellátás esetleg nem üzemel, akkor be tudjuk emelni a rendszerbe, vagy hogyha egy hétig éppen felhős idő van, és nem töltenek a napelemek, akkor hogyan fogunk tudni energiához jutni. Tehát már ebben az egy hónapban is sok mindent kitapasztaltunk, egyrészt az autón, másrészt meg önmagunkon is, hogy hogyan tudunk kis térben funkcionálni, hogy hogyan kell egymáshoz alkalmazkodnunk ahhoz, hogy kényelmesen érezzük magunkat, és ne konfliktusokkal teljen az utazás, hogy mikor éppen kire kell várni, vagy ki hova szeretne menni, hogyan tudjuk ezeket összeegyeztetni, kinek mikor kell dolgozni, addig mit csinál a másik utazó, akinek éppen szabad ideje lenne. Tehát ezeket megtanultuk összehangolni, és nálunk még egy plusz nehezítő tényező a kutyánk, aki szintén jön ilyenkor velünk. Nyilván az ő szükségleteit is figyelembe kellett ilyenkor venni, bár a kutya nagyon jól vett az akadályokat, és szinte jobban viselkedik a lakóautóban, mint otthon, mert annyira elfárad a sok új élménytől, hogy gyakorlatilag, mintha kipurcant volna estére, este 8-tól reggel 8-ig meg sem mozdul alszik. Szóval az egy évnek is voltak ilyen tanulságai, amik már sokkal inkább életvitel jellegű tanulságok voltak legalábbis számomra. Nekem az egyik tanulsága az volt, hogy az egy év az így egyben hosszú, nekem sokkal kényelmesebb lenne egy olyan fajta időbeosztás, amiben vannak egy-két hónapos utak, viszont vannak hosszabb periódusok az otthoni, mondjuk azt, hogy kényelemben, vagy az otthoni megszokott környezetben, vagy hogy az otthoni barátaimmal, családtagjaimmal akkor tudok intenzívebb kapcsolatot tartani. De egy ilyen tanulság például az energiagazdálkodás, hogy hogyan osszuk be a vizet. A lakóautóban egy 100 literes tiszta víztartályunk van, ebből gazdálkodunk. És azt szoktuk mondani, hogy ha víz van, minden van, mert ez gyakorlatilag mindenhez kell itt is a fedélzeten, mint ugyanúgy, ahogy otthon. Viszont ellentétben az otthoni környezettel, itt nem az van, hogyha megnyitom a vizet, szinte korlátlan mennyiség áll rendelkezésre, a 100 liter erősen korlátos. És mégis be lehet osztani akár 3-4-5 napra is ezt a vízmennyiséget úgy, hogy mindenre fussa, a zuhanyzástól kezdve a mosogatáson át, de nyilván ezt a vizet tudatosan kell használni, tudatosan kell készülni arra, hogy hol fogunk tudni utána vizet tankolni. Ez is egy ilyen tanulság, amit szerintem otthon gyakran elfelejtünk. A hálózati áram, a hálózati víz.
Hát minden ott van, és ez természetes, igen.
Igen, hogy megnyitom, felkapcsolom, és onnantól ez rendelkezésre áll. Sokkal könnyebben tudjuk értékelni ezeket a dolgokat, hogyha ráeszmélünk arra, hogy ez nem korlátlan, nem jár természetesen, hanem ezekért egy picit meg kell dolgozni, egy picit előre kell gondolkodni, és ez a fajta szemlélet aztán nyilván hazajön velünk is, és egy sokkal környezetbarátabb, fenntarthatóbb életet tudunk élni otthon is, hogyha ez beépül egy-két hónap alatt a mindennapjainkban, hogy igen, a víz az kincs, és erre vigyázni kell.
Tehát van egy nagy szabadság, és mellette nagyon sok szabály is, amit be kell tartani, hogy ez jól működjön. És arra lennék kíváncsi, hogy ugye mind a kettőtöknek a férjeddel van egy munkája, amit szerettek. Adja magát a kérdés, hogy miért vállalja az ember mégis a kényelmetlenséget, mert hogy azért a lakóautós utazás, ahogy te is mondtad, egy csomó szabály betartásával, és hát pici kényelmetlenséggel is együtt jár.
Alapvetően az idő rövidsége miatt mi úgy látjuk, hogy nagyon kevés időnk van az életben, és hogyha hagyományos módon osztjuk be a munkaszabadidő metódus, akkor sokkal kevesebbet fogunk látni a világból. És ezzel a fajta szemlélettel, ahogy mi élünk, sokkal több részét tudjuk megtapasztalni a körülöttünk lévő világnak, sokkal több mindent tudunk belőle átélni, ugyanakkor nyilván a munkánkat sem kell hozzá feladni, tehát ez mindig kicsit pro-kontra valamit valamiért. Nekünk ez megéri, mert mi szeretjük ezt a fajta életvitelt, de egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy mindenki éljen így. Elvégre van, akinek fontos a stabilitás és a biztonság, fontosabb talán, mint mondjuk a változatosság. Nyilván ők nem élveznék ezt az életvitelt. Tehát szerintem az egésznek az üzenete az, hogy merjük felismerni magunkban, hogy milyen jellegű életvitelre vágyunk, és próbáljuk úgy alakítani az életünket, a munkánkat, a családi környezetünket, hogy ez jobban megfeleljen annak, amit szeretnénk, és nem baj az, hogyha egy picit elrugaszkodunk a megszokott keretektől.
Egyébként volt az elején olyan, amikor döntést hoztál, vagy hoztatok, és le akartak beszélni mondjuk a környezetedben téged arról, hogy a biztosat a bizonytalanért el ne hagyd?
Igen, határozottan érezhető volt a környezetünkben az, hogy egyrészt örülnek neki, meg próbálnak támogatni, de azért felhívják a figyelmünket arra is, hogy ez milyen veszélyekkel jár, hogy a biztos munkáinkat miért engedjük el egy ilyen úgymond légből kapott ötletért, és nagyon sok olyan kérdést felvetettek, ami persze nyilván megfordult bennünk is az elején, hogy ez mennyire biztonságos, hogy hogyan fogunk tudni visszatérni, hogyan fogjuk tudni fenntartani a megszokott életünket, de bennünk erősebb volt az a vágy, hogy kipróbáljuk ezt a fajta életvitelt, és úgy voltunk vele, hogy ennyi kockázatot megér, plusz bíztunk abban, hogy az a fajta munkatapasztalat és kapcsolatrendszer tudás, amit felépítettünk előtte 20 évnyi munkával, az mondjuk egy év szünet után is, hogyha úgy döntünk, hogy oké, elég volt ebből az utazásból, és visszatérünk a rendes hagyományos irodai munkakörnyezetbe, akkor ugyanúgy visszaforgatható lesz, és talán már nem a nulláról indulva, de újra fel fogjuk tudni építeni a karrierünket. Tehát talán ez volt benne egy ilyen biztos támasz, hogy úgy gondoltuk, hogy ha már egyszer a nulláról el tudtunk indulni, és megálltuk a helyünket a munkavilágában, akkor egy év szünet után, hogyha újra vissza szeretnénk térni, akkor újra meg fogjuk tudni ezt tenni, ha nem is pont ugyanúgy, és ugyanolyan környezetben, vagy beosztásokba, pozíciókba, de akkor más formában. És szerintem a legtöbb emberben ez a bizonytalanság, ami dolgozik, hogy féltik a megélhetésüket, a munkájukat, és emiatt nem szívesen hoznak meg ilyen nagyobb változásokkal járó döntéseket.
Hát és az is egy kérdés, hogy utána az ember tényleg vissza tud-e ülni az irodába, hogyha ezt a fajta szabadságot megtapasztalja?
Igen, egyébként nyilván vissza lehet. Nekem is volt utána olyan munkám, ahol körülbelül egy évet hagyományos irodai környezetben dolgoztam. Ez nem egy olyan egyirányú út, amin, hogyha elindulsz, akkor nincsen visszaforduló. Én inkább úgy tekintek erre, hogy ki lehet próbálni nagyon sokféle alternatív életstílus. Nekünk ez most egy ilyen, és ki fog alakulni hosszú távon az, hogy melyik az, ami számunkra járható, vagy lesznek olyan szakaszok az életünkben, amikor így élünk, biztos lesznek olyan szakaszok, amikor máshogy. Ebben is visszacsatolva kicsit az elejére, nekem a változatosság az, ami nagyon tetszik, hogy nem kell elhatároznom magam egy bizonyos szemlélet és életvitel mellett, hanem lehet ezeket váltogatni.
Most már nagyon gyakorlott utazók vagytok, voltak izgalmas pillanatok vagy nehézségek, amikre visszaemlékszem? Most is mondtad, hogy hát lehet, hogy itt vagy ott nem hagynám ott az autót.
Szerencsére kritikus helyzeteink nem voltak, de olyanok azért voltak például Spanyolországból, amikor megálltunk egy városközpontban, és mondjuk az éjszaka közepén arra ébredtünk, hogy körülöttünk rendőrautó, villogók és rendőrintézkedés zajlik. Nyilván nem ránk irányult ez az intézkedés, de éppen ott egy személyautót igazoltattak és vontak kérdőre. Valami miatt nyilván spanyolul, tehát így a részleteket nem értettük, de ez például egy olyan dolog, amire nem biztos, hogy szívesen ébred az ember. Aztán volt olyan, amikor felébredtünk reggel, és láttuk, hogy körülöttünk egy piac kezd kialakulni, és pakolnak már ki az árusok, mert hogy éppen aznap piacnap volt az adott kis településen, és mi pont ott álltunk meg. De ennek vannak nagyon szép pillanatai is, amikor mondjuk egy olyan napkeltére ébredsz fel, ami szinte már megszólalnak a fanfárok, tényleg annyira gyönyörű. Aztán Marokkóban rendszeres volt, hogy ahogy beértünk egy településre, leparkoltunk, csak mondjuk, hogy bemenjünk egy zöldségeshez vagy a pékhez, és már körénk gyűltek a gyerekek, vagy akár a helyiek is, hogy miben segíthetnek, honnan jöttünk. Tehát ilyen nagyon meglepő és közvetlen élmények tudnak kialakulni egy-egy megállóból.
Álljunk meg itt egy kicsit, akkor mi is. Még mindig H. Horváth Orsolya, turisztikai és marketing szakértő a vendégem, akivel egy kis zene után hamarosan innen folytatjuk az élményeket, illetve egy picit a hazai utazásról is beszélgetünk, hogy itthon mi az, ami izgalmas, érdekes, és milyen úti célok, desztinációk azok, amikre felhívná a figyelmet. Szerintem folytassuk innen hamarosan.